ebben nehéz, nem arról fog szólni, hogy nehéz lesz a vizsga. Azért, tehát, hogy nem kisiskolában vagyunk, tehát abszolút felnőtt emberként tekintek mindenkire, mert hogy felnőttek vagytok, és hogy a vizsga az egy lehetőség arra, hogy megnézd, hogy te hogy állsz a tudásodban. Tehát így tekintek rá, kivéve a záróvizsgát, ahol elsősorban, tehát most azt gondolom, hogy a záróvizsgában az lesz, hogy saját esetet kell megírni, beadni, megvédeni. Tehát, hogy ez az egy nagyobb munka, mert hogy azt nyilván rendesen meg kell csinálni. Az a második év végén van.
De ez lesz a lacinális negyedik
Igen,
év végére,
ugyanaz.
tudja, meg kettő
Igen.
is, azt hiszem.
Igen. Akár megcsináljátok ugyanazt az esetet is, hogy, tehát, hogy leadhatjátok mindkét helyre ugyanazt, ha Laci elfogadja, hogy rendszer szemléletű esetet adtok le. Mert hogy én mindenképpen, hát nyilván az a lényege annak, hogy egy olyan esetet kell beadni, ami rendszer szemlélet lesz. És a közben lévő vizsgák, azok inkább rövid tesztek lesznek. Hogy lássátok, hogy hol tartotok, hogy tudjátok-e, hogy ellenőrizzétek saját magatokat. Mert ha nincsen, tehát hogyha nem tanuljátok meg hónapról hónapra, ami anyagot leadunk, akkor lemaradtok. És akkor nem tudjátok használni a gyakorlatban. Igen.
Most még annyi, hogy Kati említette, hogy akkreditált képzés lesz, hogy ez ilyen pontszerzős, vagy a végén tudsz adni valami, bármi.
Aha. Ez a Pécsi Egyetemen akkreditált képzés, és 48 pontot kaptunk egy fél évre. Igen, tehát ez 50-ből 48 pont. Mármint, tehát 50 a maximum, amit lehet kapni egy ilyen tanfolyamra egy fél évre, és abból mi megkaptunk 48-at. Úgyhogy ez nagyon jó. Tehát összesen a két év alatt nagyságrendileg 200 pontot lehet összegyűjteni ebből következően.
Ez akkor a szakképzéshez is ismert pont, tehát hogy a szakvizsgához kötött a működési.
Hát hogyha a szakvizsgád az valami alternatív orvoslásos.
Hát ugye olyan szakvizsga nincs. Hát nekem megelőző orvostól van.
Aha. Orvos. Ezt neked kell megkérdezned,
Aha.
hogy...
Ki intézte Pécsen az akkreditációt, kinél? Tehát az orvosi egyetem része?
Igen, és én ezt az alternatív tanszéknek adtam le, uh-huh. és ott a Szőke Henrik van.
Akkor ez uh-huh. Csak azért, hogy nekem van az a pontgyűjtési kötelezettség,
igen.
és még annyiból legalább jó lenne.
Igen, igen. Más házi orvosok is mondták, hogy milyen jó. Hogy,
csak, hogy ezt meg kell tudni, mert mindig megmondják, hogy milyen szakvizsgához lehet, milyen képzés.
hogy fel, igen, mi ezt tudjátok felhasználni. Tehát ez az alternatív tanszéknél van leadva. Akkreditálásra. Igen.
Nekem két kérdésem van. Én gondolkodom, hogy csak nekem így, vagy van a Bóna, vagy nekem egyébként van egy ilyen másik, ami szintén péntek-szombat. Tehát az,
te szegény.
És az nekem ez egy éves, ami azt mondta, hogy most, meg a következő fél évben, tehát akkor pont ütközik minden hétvégém egy fél évig. Hogy azt így hangfelvételeket lehet, vagy nem tudom, egy fél év, nekem egy fél év van, ami ilyen, ilyen necces, vagy ez gőlécű.
Mint mondtam, lehet.
Estek nélkül?
Igen.
Okay.
Igen. Az jó lenne, na, szóval, hogy az első fél év az úgy néz ki, hogy először érzetmódszerről fogunk tanulni, mert az esetfelvétel legmélyebb szintje. És akarom, hogy azt lássátok, hogy az milyen. Az a legbiztosabb szerválasztási módszer. De nem minden beteggel lehet eljutni érzetszintre. Legalábbis nem minden alkalommal. És ezért kellenek más alternatív megoldási módok is, és az összes többi technika az arról szól. És igen, tehát hogy először lesz az érzetmódszer, az egyébként nem, tehát két hétvége van az elején, ami kifejezetten erről szól, amikor elmondom, hogy mi is az az érzet, milyen esetfelvételi szintek vannak, hogyan is kell ebben gondolkodni. Csinálunk ilyen saját gyakorlatokat is. És aztán a növényeket azt különösen megnézzük érzetmódszerrel. Ugye ott 10 miazma van, nem 5. Tehát megtanuljuk a 10 miazmát is. Ezen az első két hétvégén, ez szerintem azon jó lenne, ha ott lennétek. A következő hétvégén ott pont az ásványokat fogjuk venni. Ez nektek megvan, tehát hogyha abból kimaradtok, és a hanganyag van, az nem olyan nagy probléma. A következő hétvége ott májusnál tartunk. Az jó lenne, ha személyesen tudnátok jönni, mert arra meghívtam a Rezi Munent, aki egy holland fantasztikus homeopata, aki elsősorban a solteni módszerek alapján gondolkodik egyébként.
Még egyszer nevet
kér. Rezi Munen. És ő is az ásványokról fog tanítani, tehát az ásványokról két hétvége lesz. Igen, és akkor utána kezdjük el az emlősöket, tehát utána kezdünk el állatokban gondolkodni. És az érzetmódszert azt mindig végig folytatjuk, tehát minden birodalmat többször fogunk meglátogatni a különféle technikák segítségével, de az érzetmódszert azt mindig visszük magunkkal, csak hozzátesszük a másik, a következő technikát, és a következő, amit akkor hozzáteszünk az állatokkal kapcsolatban, az a Joshi-éknak a térképmódszere, ha erről hallottatok.
Igen, pont most volt. Én ugyan nem hallgattam meg, de hogy most volt erre lehetőség, meg Rezi Munennek is volt.
Volt Rezi Munennek is.
Nem hallgattam, csak láttam, mert értesítést kaptam, csak igen. Már így nagyon sok lenne, gondoltam, igen. Hogy nem ugrok igen. Bele mindre.
Meg szerintem az is, tehát hogy azért jó, hogyha van egy alapotok, amiből tudtok gondolkodni. Tehát hogyha a térképmódszer az anélkül, hogy értenétek, hogy miről szólnak a sorok, oszlopok, használhatatlan. Mert a térképmódszer, a Joshi-ék térképmódszere az a periódusos rendszerbe teszi bele az állatokat és növényeket. Ha nem tudjátok a periódusos rendszert, akkor az értelmezhetetlen. Ezért kezdem itt, ahol kezdem. És ugyanígy a solteni növényi a növényi táblázat sem érthető a periódusos rendszer nélkül, mert ő is erre építette rá. Szóval, hogy megvan az oka, hogy mit, mikor, miért tanítok, és hogyha így szisztematikusan végigmentek rajta, akkor lesz értelme, hogy így belenézni egy-egy tanfolyamba, az a tapasztalat, hogy akkor az ember ott áll egy ekkora tudással, amit nem nagyon tud használni. Tehát, hogy pont ezért csinálom az iskolát, hogy ilyen szisztematikusan végigmenve az összes rendszer szemléleten, mert vannak régi kollégák, akik van olyan kollega, aki 30-40 éve homeopata, és eljár a továbbképzésre, és azt mondta, hogy ő jönni fog. Mert hogy ezt muszáj neki így szisztematikusan végighallgatni, mert hogy nem volt elég úgy, hogy csak bejárta ezekre az egyenkénti tanfolyamokra, mert így nem állt össze a kép, nem tudja használni a praxisba. És hát az a reményem, hogyha így végigvesszük sorba, akkor a praxisban egy jól használható tudásra áll össze. És hogy tudjátok, hogy mikor, melyik módszerhez célszerű nyúlni.
És ha már a praxisról van szó, igen. Te orvos vagy?
Nem.
Tehát hogyan lehet nem orvosként praktizálni, csak hogy ezt már sehogy. Itt lássuk tisztán.
Illegálisan.
Igen. Ez sokára van szerint
a orvosok gyerekeltetek módszer van. Akár a Dunán egy folyó, vagy Bécsbe egy telephely, azt mondta, hogy ez a legegyszerűbb
oszlopra.
Laci mondta, hogy ezt okosan meg lehet oldani.
De mit mondjuk te életmód tanácsot adsz, hogy milyen szíven
futok? Igen. Nekem van egy tanári diplomám, szóval gyógypedagógus vagyok eredetileg. Tehát, hogy én oktatok.
Ja, hát valami ilyen érdekel.
Igen. És amellett nekem van egy homeopátiás diplomám is. Egy angol egyetemről. Tehát, hogy én oktathatok homeopátiát, ez kétség ehhez nem fér. És a hogyha valaki nem orvos, az nem praktizálhat Magyarországon hivatalosan, pont. Ez van. És igen, és aki hozzám jön, az aláírja, hogy nem orvosként jön hozzám, hogy én nem diagnosztizálok, nem fogok ellentmondani az ő orvosai tanácsának, viszont életmód tanácsot adok, és homeopátiás tanácsot adok.
Egyébként hozzáteszem, lehet jobb helyzetben vagytok, mert az orvos meg, ugye, ha csinál valamit, akkor annak kell működési engedély, és az már úgymond számon van tartva, és akkor már lehet támadni, és azért amilyen erős az allopátia. Tehát jobb ajára kollégálisan csinálja, és
olyan... Hát természetgyógyászként.
Mondjatok néhány szót magatokról, Tündellia.
Szóval én is úgy indultam, mint a Bóna, tehát bölcsészként, és akkor rájöttem, hogy ez...
Bölcsész? Milyen bölcsész? Az egy nagyon nagy
terfogalom. Igen, nekem szerkorvátor oszból van diplomám, de úgy gondoltam mindig, hogy nyelvtanár az bárki lehet, és ugye az engem így nem elégítene ki. Aha. És akkor gyakorlatilag... Nagyon sok mindent tanultam az elmúlt 30 évben, és végül most a homeopátiánál kötöttem ki. Uh-huh. Egyébként pedig, amivel így foglalkozom, az a karma jóga.
Karma jóga.
Igen, ez egy szellemi út, tehát hogy nem ilyen pózok vannak, meditatív szellemi út, és ezt nekem ez az, ami így a leghatékonyabb technika, hogyha valakinek valamilyen problémája, megakadása van.
Eddig még, mert nem tudtad a homeopátiát.
Igen, az most egy teljesen új út. Igen.
Igen. Szóval ez nagyon jó, hogyha az embernek minél szélesebb az eszköztár, amivel segíteni tud, annál hatékonyabb tud lenni. Szóval ez nagyon jó, hogy most ezt is elkezdted. Aha. Tehát, hogy praktizálsz mind.
Hát igen, tehát hogy olyan hüde nagy praxist nem alakítottam még ki, tehát nem olyan nagyon rég, 4 éve találkoztam ezzel, és úgy érzem, hogy igazából így mostanra éred be, tehát hogy olyasmit nem akartam továbbadni, amit nem érzem, hogy működik még a kezeimben, úgyhogy...
Egészségügyi középfokú végzettségem van, és aztán egy ideig kozmetikusként dolgoztam, de ez ilyen sok-sok időre volt, ilyen 10 évig, és akkor a gyerekem, amikor megszületett, akkor allergiás lett, meg jöttek ezek a mindenféle dolgok, és akkor megint egy varga betű, hogy akkor egy kicsit az egészségügy felé, de hát láttam, hogy a hagyományos az csak az allergia cseppekben gondolkozik, és ilyesmiben. És akkor onnan indult az 2000-es évek eleje az, hogy elkezdtem az alternatív dolgokat figyelgetni. És aztán elkezdtem tanulni, tehát onnantól fogva változott az életem. Most biorezonanciás állapot felméréssel foglalkozom, hiszen a Nelson Skiogéppel, onnan van a praxisom. Aztán közben csináltam a fodrászat kozmetikából egy bioboltot, és akkor úgy változott minden. Ez olyan 10 éves történet. És aztán, mivel Waldorfos volt a fiam 10 évig, a Bóna meg ugye Waldorfba úgy bejárogatott, meg gyerekeket hordtuk hozzá gyógyulni. Aztán egy kicsit mini kapcsolat volt a Lacival, és akkor most meg már fordulhatok teljes irányba. És látszik, hogy így kiteljesedik, hogy... Szóval, hogy minden út Rómába vezetne, szóval, hogy ha valamihez nyúlok. Mikor kérdezem ki a klienseimet, már figyelem magam, hogy tök úgy kérdezek, mint hogyha homeopátia. És akkor a végén mindig oda jutunk, ugye a gép is kidobja, hogy mit kell csinálni. De mindent, hogy tornagyakorlatok, gyógynövény, és a homeopátiát is kírja. Uh-huh. És ugye tudja a gép is ezeket, hogy hogyha akarnám, akkor vinném tovább, persze teljesen más módszerrel, mintha egy per egybe dolgoznék egy emberrel. És sokszor olyan jó lehetőségeim vannak, hogy hogy felajánlok egy szert, és akkor működik, szóval ez maga a csoda. De a legnagyobb csoda a kutyán meg a macskák, kutyában, macskákon, meg a legnagyobb hiba is, hogy ott valamit az ember elrontott.
Ez egy nagyon jó tanulási terület.
Igen.
Na jó, ez jó, hogy tanulod és gyakorlod párhuzamosan.
Hát, és most, egyre több a Zsolna irritált, így mindegy, Zsolna irita régen végzett, és akkor én látom az ő kis finomságát. Yes. Szél. És mit szoksz őt? Hát lehet, hogy kis magára.
Nem tudom, mi volt ez.
Yeah. És mint a szervezőbe így vele kapott volna. Nincs ilyen lamellás valami.
Elvileg sose hallottam még ezt a hangot, szóval. Nagyon jó.
Szóval itt álltak most.
Nagyon jó. Oké. Na, most megnézzük, hogy mi maradt meg a múltkori anyagból, jó? Azt gondoltam, hogy ahelyett, hogy... Igen. Hogy húzzatok egyet-egyet. Hat lesz, mert hogy hat sor van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-en vagytok.
Ennyi összedolgozom.
Nagyon jó. Nem mutassátok meg a másiknak, hogy mit húztatok, és írjatok 5 dolgot arról, amit kihúztatok arról a sorról. És a többieknek ki kell találni, hogy mi az. Az öt legjellemző dolog, és nem ér lesni. Nem.
Csak a rendszer néztem.
Szóval, hogy nem ér, ezt kitettem ide emlékeztetőnek, de mást nem ér. Nem ér egyzeteket nézni. Ami a fejetekben van erről. És nem kell aggódni, ami nincsen meg, azt kiegészítjük. Szóval, hogy nem arról szól, hogy nem vizsgál, hanem csak az, hogy aktívan tanuljatok. Arról szól. Te készen is van?
Hát a...
Csak öt mondat, vagy öt szó. Na, kezdhetjük? Oké, ki szeretné kezdeni? Jó.
Épp csak elindult a születés. Még nem önálló. Támaszra van szüksége. Kételjei vannak.
De csak sort
kaptatok. Sort kaptatok, a kérdés jogos.
Én a másodikra gondolom.
Én a sort, igen.
A másodikra.
Aha.
De a kettesre az egész születést is
végig. Igen. Igen, tehát, hogy...
De ez nagyon jó, mert így van lehetőségünk átgondolni, hogy mi az, ami nem ment át.
Tehát a végén a felbomlás. Ugye? Vagy nem? Nem akkor...
Olyan,
tehát a születés, igen, mondtam, és akkor a végére mit kellett volna mondanom?
Ez a második sor a születés egy-egy állomása. Tehát az végig a születésről szól, a testetöltésről.
Igen, a testetöltés az maradt meg.
Igen. De ez nem, hogy éppen csak kezdődik a születés. Az éppen, hogy kezdődik a születés, az melyik elem lenne?
Nem, azt mondtam, éppen megszületett. Ezt mondtam.
Lítium,
Nem.
Hát a hélium. Az még a magzati kor.
Nem, nagyon jó.
A testető, nem a szén.
A bor.
Igen, a szén az, amikor a leereszkedés van.
Ja, és amikor kijön az oxigén, levegőt
vett. És a nitrogén, amikor a szülőcsatornában van, az oxigén, amikor az első lélegzetet veszi, és a flóra, amikor elvágják a köldökzsinort.
És megmaradok.
Na jó, de valahol a lítium az, ahol már, hogy van a mozgolódik.
A lítium, hogy az a terhesség időszaka, amikor már van egy magzat, mondjuk 4-5-6 hónapos kb. Az az állapot. Jó. És akkor, ahogy mondtam, a bór az, amikor a leereszkedés elindul. És a szén az, amikor a beilleszkedés a szülőcsatornába megvan. Tehát, hogyha a szülés állomásai felől nézzük a második sor.
A szülés teljes folyamata.
Igen, tehát hogy ez lett volna a jó mondat. Azért kell leírni, mert én most nem fogom tudni.
Azt mondtam még, hogy támaszra van szüksége.
Aha. Na most...
Nem önálló.
Aha. Az az igazság, hogy ezt el lehetne mondani a hatodik sor első oszlopáról, vagy másodikról is. Tehát, hogy ez nem eléggé jellemző a második sorra. Bár részint igaz, de hogyha nézel egy flort, arra nem az az érzésed, hogy olyan nagy támaszra van szüksége, vagy segítségre lenne szüksége. Tehát, hogy van benne igazság, de nem igaz a sorra. Úgyhogy mást kell kitalálnunk az 5 fontos dologra. Az lehet, hogy a születés egy-egy állomása. Ez tökéletes lenne. A többieknek, kérdezzük a többieket?
Igen.
Jó. Van-e javaslatotok, hogy mi lenne a második sorra még, ami kifejező lenne?
Amit mondtál, a testetöltés, a testbe beköltözés, vagy a testbirtokba vétele.
A testbirtokba vétele, nagyon jó.
Ilyen anyagi, anyag.
Mondjad.
Anyagba szállás?
Igen, az maga meg az anyag. Én és a környezetnek a kapcsolata, vagy hogy különálló énné válik.
Hát, hogy testet ölt.
Igen.
És amit szerintem te akarsz mondani, az, hogy ez egyrészt az is a témája ennek a sornak, hogy különválás. Lehet a témája ennek a sornak, hogy különválni. Mert ugye az anyával egy test, egy lélek vagyunk, két lélek, egy test, bocsánat, és utána ugye a születés során ettől külön kell válnunk. Tehát ugye ez is lehet egy jó kifejezés a második sorra, nagyon jó. És mit említettél még, Tündi? Tündének szereted, vagy Tündi?
Mindegy. Hát most már nem tudom, mert most már annyi mindenről beszéltünk, aha, hogy szerintem ezt így...
Elfelejtetted, hogy mi volt. Jó. Volt még valami, a ami kételj. A törékenységről
kételj,
szólt.
Igen. És a kételj alatt azt értettem, hogy ilyen Tehát ez a létbelépésnek a bizonytalansága.
Nem is a létbe, nagyon jó, ez egy jó gondolat, de ez nagyon jó gondolat. Tehát, hogy bizonytalanság a saját testében levésnek. Igen, ez nagyon jó, hogy kételj. Kételj abban, hogy a testem fog-e engem szolgálni. Hogy jól szolgál-e a testem. Ez nagyon jó, ilyen szempontból. De akkor precíznek és pontosnak kell lennünk, és végigmondanunk az egészet, mert kételj, az bármelyik sorban lehet, az oszloptól függően. Jó? Oké, akkor szerintem meg is van az öt jellemzőnk. És van egyfajta törékenység is, amit említettél, talán?
Támaszra van szükség.
Igen, igen. Ezt mondtam.
Okay. A támaszra van szükség, ez megint bármelyik sorban lehet, de a törékenység az inkább a második. Annak a megélése, tehát ez ugye a saját testnek a működésében való bizonytalanság, hogy ez lehet törékeny, hogy az nem elég, nem biztos, hogy elég stabil, vagy nem biztos, hogy ellenáll a külső dolgoknak. Ez a fajta érzés is része lehet a második sornak.
Tehát itt a törékenység a testre vonatkozik.
Igen.
És attól még a lélek érezheti erősnek magát.
Hát ez ritkán jár együtt, de tehát hogyha hát azért a lelkünk ebbe a testbe van benne, hogyha ebben nem bízunk, akkor abban nagyon nehéz erős léleknek lenni, de van ilyen, akkor, hogyha nem ásványról beszélünk. Mert ugye közben azt is próbálom nektek tanítani, azért is veszem ilyen bőre a második sort, mert a minden gerinctelen állatnak lesz második soros kvalitása. Tehát a második sor ilyen szempontból nagyon fontos nekünk, hogy értsük, hogy hogyan is van a második sor, meg miről is szól, meg milyen jelenségek vannak ott. Mert az összes gerinctelennél lesznek második soros kvalitások. És a gerinctelen állatokban azért vannak nagyon erősek. Tehát gondoljatok bele, azért egy szépia. Ez egy gerinctelen állat. De ugye az egy nagyon határozott, a fejlábúak azok a legfejlettebbek a puha testűek közül. Tehát, hogy ez egy önmaga a környezetében, ez egy nagyon fejlett lény, és hát olyan összetett szeme van, mint nekünk például. És hát okosak is, az oktopuszok is nagyon okosak, tehát, hogy ilyen emberi mércével nézve is olyan feladatokat tudnak megoldani, amiket nagyon meglepődtem, amikor először láttam. Tehát, hogy de van egyfajta törékenységük. Egy olyan megélésük, hogy az ő testük törékeny. Tehát ilyen szempontból lehet erős, de akkor az nem annyira ásvány lesz, hanem akkor az arra utal, hogy ott inkább egy állatról van szó, és nem is annyira növényről, mert a növények is inkább törékenyebbek a második sorban. Okay.
Igen, meg nagyon érdekes, hogy idefele jövet, pont ez foglalkoztatott, hogy annyi mindenen keresztül megyünk így a születés során, és hogy van egy testi tapasztalatunk önmagunkról, és van egy lélektapasztalatunk, és én pont ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy míg a test az törékeny tud lenni egy-egy helyzetben, addig van egy erőtudatom, viszont tényleg egy pár napja bevettem egy 200-as szépiát, szóval így akkor most ezt meg is értettem.
Jó. Ki a következő? Jó.
Létezem. Aha. Egyedül vagyok. A világ mindenség része vagyok. Ugye a mindenség, világegyetem, a mindenség része. Tudok-e létezni ebben a világban? Teljes egész vagyok, lebegek. Kezdet és a vég.
Aha, van szerintem sejtésünk, hogy mit akartál, és majd itt korrigálunk, ahol kell, de átjött a sor. Igen, remélem, akik majd hanganyagról hallgatják, azok is megcsinálják ezt a gyakorlatot, mielőtt végighallgatnak minket, megcsinálják maguknak. Nekik az lesz a feladatuk, hogy mind a 6 sorról írjanak 5-5-5-5-5-5, hogy maguknak lássák, hogy hova jutottam. De igen, szóval mit gondoltok, hogy melyik sorról lehetett szó? Igen, és az első. Na. Olvasd még egyszer.
Összeviszontam, de például kezdetén sem
vég. Na várjál, ez volt az utolsó, amit mondtál. Igen. Várjál.
Létezem.
Oké. A kérdés, igen. Létezem. Ez a kérdés, hogy létezem-e. Tehát ez nem lehet egy kijelentés.
Kérdés.
Mert pont ez a kérdés az első sorban, hogy vagyok-e már? Létezem-e? Létezem-e külön én magam, vagy egyben vagyok a világ mindenséggel?
Tehát akkor ez így, hogy egyedül vagyok.
Vagy egyedül, nincs egyedülség. Az nincs az első sorban. Pontosabban egyedül vagyok érzése, ez bármelyik sorban lehet. Tehát itt is lehet, mint bármelyik sorban. Emlékeztek pont a 6. sorról, csak azért mondom, mert ez a másik vége a sornak. Emlékeztek, hogy pont arról tanítottam, hogy milyen nagyon magányos tud lenni az, aki egyedül van a csúcson. Ugye? Tehát az egyedül lét megélése az bármelyik sorban lehet. Itt inkább arról van szó, hogy önállóan létezem-e, vagy része vagyok az univerzumnak. És ugye, vagy része vagyok valami nagyobb egységnek. És ugye ezért lesz a második sorban téma az, hogy külön válni ettől az egységtől. Mert az elsőben még egyben van olvadva, és a másodikban kezdődik a különválás. Igen?
Tudok-e létezni ebben a világ?
Ez inkább a második sornak a kérdése. Mert itt ez a kérdés, hogy egyáltalán létezem ebben a világban? Vagyok-e én? Ezt tudom, hogy nehéz elképzelni, ha még sose találkoztatok egy ilyen esettel, akinek az a kérdése, hogy vagyok-e én egyáltalán. Mutatok egy ilyen esetet ma, jó? Hogy el tudjátok képzelni, hogy ez milyen. Oké.
Én lebegek.
A lebeget az nem tartozik kifejezetten.
Nem az egyes.
Az egy... Nem. Tehát, hogy nincs ilyen az egyes sorban. Ez egyáltalán nem téma, hogy lebegek. A lebegek az például egy gáznak a témája. És ezért emlékszel erre, mert vettük a héliumot, meg a hidrogént, ami gáz. Mind a kettő gáz. És hogy emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy a lufi, ami elszáll, a hélium lufi, de ez magának, a héliumnak és a hidrogén, a héliumnak a témája leginkább. Ez a lebegés érzése. De ez a lebegés érzése, ez hozzátartozhat a hamamelidékhez, mint növénycsaládhoz. Tehát, hogy ott több minden érezheti azt, hogy lebeg. A hamamelidék közé tartozik például a cannabis. Na, csak hogy el tudjátok képzelni, hogy ott milyen lebegések vannak akár. Oké? Okay? Tehát ezért a lebegés az önmagában nem második, vagy elsősoros. De értem, hogy miért jutott ez eszedbe róla. Volt még valami?
Teljes egész vagyok. Igen, ez is nyolc, inkább az oszlop, a 18-as oszlop.
Aha, nagyon jó. Uh-huh. Nagyon jó.
És a kezdet és a vég.
Igen.
Vagy egyedül vagyok, vagy a világ mindenségében.
És a kezdet és a vég az megint nem téma. A kezdet. Tehát itt határozottan a kezdet a téma. Valaminek a kezdése, az elkezdődése, az élet kezdete. Oké.
Hát ugye a fogantatás mondta.
A fogantatás.
Meg,
nagyon
így,
jó.
Így próbáltam így.
Nagyon jó. Tehát ez az az állapot, amikor a petesejt megtermékenyül a sperma által, és egy új dolog kezdődik. Valamik bármi más? Na, ki a következő?
Akkor mondom én.
Jó.
Akkor végig ki tovább.
Ez a sor a munkasora. Ide tartozik a biztonság, otthon, középkor és küzdelem a napi dolgokért, családért, munkahelyért.
Aha. Na, melyik sorra gondol?
A négyes.
Nagyon jó. És minden, amit mondtál, az korrekt. Mivel egészítjük ki?
Falu.
Aha.
Közösség.
Aha.
Összetartozás.
Aha.
Mindennapi munka. Ez a milyen munka?
Rutin.
Rutin.
Aha. Nagyon jó.
Rendőrség, tűzoltóság.
A bűnés. Bűnösség.
Szuper.
Védelem.
Nagyon ügyesek vagytok.
A vallás, de úgy, mint egy szervezet keretek között levő.
Igen.
Vallás. Egészség.
Aha.
Hogy mindezt meg tudjam tartani.
Igen. Csak egy pici dolog még az eszembe, az anyagiak, a pénz. Szuper, nagyon jól összeszedtétek a negyedik sor. Ez jól megvan.
És itt van az, hogy meghatározom a szakmám által határozom meg magam, vagy a titulus, vagy hogy mondják ebben. Hogy a
nem annyira. Az, hogy ki vagyok én, ez egy másik, tehát, hogy mi a, ki vagyok én kérdése, az egy másik sorhoz tartozik. Ez ebben a sorban nem kérdés. Annyira. A témákat nagyon jól összeszedtétek.
Még ide annyit kérdeznék, tehát, hogyha valaki mondjuk a rendőr, vagy katona, vagy okay. ilyesmi a munkája, akkor ez érdemes ezt így jobban figyelembe venni ilyenkor?
Emlékszel a gyakorlatunkra az orvosokkal kapcsolatban?
Igen.
Emlékszel a gyakorlatra?
Sétlenül.
Az volt, hogy azt mondtam, hogy na mondjátok, hogy,
jó,
hogy ki tart, melyik orvos tartozna az első sorban, a második sorban, a harmadik sorban. Ezt azért is csinálom, egyrészt gyakorolni, meg azért is, hogy elmenjen az az üzenet, hogy csak azért, mert valakinek egy bizonyos szakmája van, az nem fogja meghatározni az ő sorát.
Csak mondjuk beleírni.
Csak mondjuk a hozzáállás. Miért gyere vagy az?
Mert ugye az a kérdés, hogy miért lett ő katona vagy rendőr. Érted? Mm-hmm. És hogyha neki, hogyha nem azért, mert ő szereti, hogyha tehát, hogy felelős azért a városért, amiben él, és hogy ott szereti, hogyha ott nincs bűnözés, és hogy rend van, akkor ez így egy négyes soros.
Aha.
De hogyha na milyen lenne egy hármas soros rendőr? Visszatérünk erre, jó? És megnézzük, hogy milyen lenne egy rendőr a különféle sorokban, jó? Mert hogy mindenki lehet minden sorban szakmától
függő. Ezt én tudom, csak inkább arra akartam egy picit így ránézni, hogy mennyire veszük ezt
fontosságot. Ennyire csak. Aha. Hogy megkérdezzük, hogy miért lett rendőr. Uh-huh. Tehát, hogyha felmerül a gyanú benned, hogy hatodik soros, vagy negyedik soros, vagy akármi, megkérdezed, hogy miért. És nem tudjuk kitalálni. Tehát csak akkor tudjuk, hogyha megkérdeztük és megmondja.
Akkor folytatom, jó? Művészetek, kreativitás, hobbi, kihívások, és a vallás, hogy a hite nem szerzett keretek között.
A spiritualitás inkább, így hívjuk. Tök jó, nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Majdnem minden egyen nem értek, csak egyet teljesen. Melyik az?
Mi volt? Kreativitás, az igen.
De egyébként melyik sorról van szó, mondjátok meg, hogy őt, igen.
Kreativitás, kívások, hobbi, művészetek és a spiritualitás, akkor így áll.
A kívások.
A hobbi.
A hobbi. Hobbi.
Ja,
hobbi az
igen. Akárkinek lehet hobbija, egy negyedik sorosnak is lehet a hímzés a hobbija, vagy a kötés. Érted, hogy a hobbi nem, de az összes többi teljesen jó. Nagyon jó. Van-e még hozzátenni valótok?
Nekem az, hogy itt mutatjuk meg, hogy miben vagyok én más, mint a többit, mert ki akarok tűnni a tömegből.
Igen, a kitűnés, nagyon jó.
Követőket akar, de nem vezeti őket.
Nem akar követőket. Azt mondtam erről, hogy lesznek követői, akár lehetnek követői, de hogy azokat nem ő akarja,
ő csak terjeszti.
Hanem egyszerűen ő akármilyen,
igen.
És akkor ahhoz csaklakoznak nem mások. De nem akarja vezetni őket. Szóval, ha belegondolsz, hogy mondjuk egy rockzenész. Oké, mert ez egy jó példa. Hogy egy rockzenész, akinek ott vannak a grupjai, és hát persze ő szereti, hogy vannak grupjai, de ő nem akar velük semmit csinálni. Vagy egy influencer, aki olyan, ami ilyen, ezért követik, de ő tulajdonképpen nem akarja ezeket az embereket vezetni. Szemben egy hatodik sorossal, aki irányítani akarja azokat, akik hozzátartoznak, aki felelősnek érzi magát azokért, akik hozzátartoznak. Jó?
Akkor mi a különbség a negyedik soros felelősségtudat és a hatodik soros felelősségtudat között? Hiszen egyiknek is közössége van, a másiknak is rábízott közössége van.
Az egyik vezetni akarja a közösséget, a másik pedig szolgálja a közösséget. Része a közösségnek, és ezért szolgálja az. A hatodik soros vezető is egy szolgálat, az is lehet egyfajta szolgálat, sőt, egy jó vezető tehát a jó vezetés az egyfajta szolgálat is, szerintem, de más a minősége. Jó? És arra emlékeztek, hogy ezt mondtam, hogy a páros sorok, azok egymásra rímelnek, és a páratlan sorok is egymásra rímelnek. Tehát, hogy ugye a második sorban felmerül a kérdés, hogy a testem az szolgál engem, a negyedik sorban felmerül a kérdés, hogy egészséges vagyok-e. Ugye? Tehát, hogy ez így rimmel. Tehát vannak témák, amik így egymásra rimmelnek a páros és páratlan sorokban. Igen. Akkor megvan az ötödikünk is. Ki a következő?
Mi ugye ketten voltunk, mert...
Na.
Szeretnél
benne szó? Én a Liát szeretném hallani, mert a Kati
hát
tudom,
a
hogy...
sokat írt hozzá, csak annyit hogy... Fent lenni a csúcson.
Igen.
Na lehet, hogy itt már nem jó. Na mindegy, azt írtam, hogy fent lenni a csúcson, kemény munkával a birodalom tetején.
Igen.
Lehet, hogy a kemény munka az így.
Nem, azzal nincsen baj, mert a hatodik sor... Nem. Sőt, nem csak, hogy nincsen baj, de a hatodik sorosok általában nagyon keményen tudnak... Igen. Bocsánat, megmondtam, hogy melyik a sor, de... Igen. Nem volt olyan, hogy tudom. De hogy azért az... Igen, ők azért nagyon keményen tudnak dolgozni. Ez teljesen igazad van.
És a felelősségvállalás.
A felelősségvállalás, oké. Jó. Kati, mivel te ügyes vagy, mind a három teljesen jó volt. Amit írt, hármat írtál, ugye? Jól?
Igen.
Igen.
Én azt írtam még, hogy hatalom, vezetés, álljatok mögém, felelősségvállalás, uralkodás, erő, világpolgárság, spiritualitás, metafizika. Ennyit szerintem, igen.
Tök jó. Nagyon jó. A Katinak előnye van veletek szemben, mert
egy pici van, igen.
Több éve tanul, de látjátok, hova lehet eljutni.
Jaj.
Szóval... igen.
Hát az egy ilyen nagyon kizárató lesz majd, hogy melyik sorra. Nem
részem
meg. Egyébként nehezen tudtam összeszedni, azt hittem, hogy sokkal többet tudok róla, pedig így az elemeket is nézegettem. Én azt írtam föl, hogy ez az én identitásnak a sorra, ki vagyok én, a kapcsolatok, helyem a világban, egy kicsit, ez lehet, hogy nem jó, de hogy hogyan látnak mások, tehát hogy így a
mások. De ez teljesen jó.
És még erre emlékeztem, hogy talán ez a 2-4 éves, meg a tínédzser kornak ugye ez a identitás.
Aha.
Más én ennyi.
Szuper, mindegyik jó, amit írtál.
És mivel tudjátok kinézni?
És ez melyik sor akkor?
Hát,
ez a harmadik szó. Igen, nagyon jó. Mivel egészíteném ki? Van olyan ember kiegészítenétek? Van még egy fontos téma a harmadik sorban. Az identitáshoz kapcsolódva, tehát hogy ki vagyok én.
Mások keresztül határozom meg magam, vagy a környezetemből a visszajelzés fontos.
A környezet visszajelzése fontos, de nem feltétlen, az nem látszik feltétlen, hogy azon keresztül határozza meg magát, mert ha hallgatsz egy szulfúrt, nem lesz az a benyomásod, hogy ő másokon keresztül határozza meg magát, mert neki van egy nagyon erős éne. Ugye az a különbség a sorokban, és akkor ugye rátérünk majd az oszlopokra, hogy az a különbség, hogy mennyi, annak a sornak a témájában ő ugye mennyire biztos. Egy szulfúr, annak erős identitása van, ő pontosan tudja, hogy ki, és nem látszik, hogy ő annyira másokra van utalva ebbe, de emlékeztek, ezt mutattam, hogy mégis mennyire érzékeny a visszajelzésekre, meg a szeretetre, és hogy pont az a szulfúrnak a tragédiája, amikor nem kapja meg a szeretetet és a pozitív visszajelzést, amire ő olyan nagyon vágyik, és akkor lesz ilyen visszavonult és elkeseredett. De igen, tehát hogy két fontos. Lehet, hogy férjem jön haza, igen. Lehet, hogy két fontos téma még elmaradt. Az egyik az, hogy ki szeret engem, ki gondoskodik rólam. Ez mindenképpen egy kérdés lehet. És a másik pedig, hogy hogyan tudom kifejezni azt, ami nekem fontos, az akaratomat, a vágyaimat, tehát a kommunikáció, az téma a harmadik sorban.
Hogy fejezem ki?
Hogy ki tudom-e?
Hogy ki tudom-e?
Igen, hogy el tudom-e mondani, amit én akarok. Mert ahhoz, hogy ki is vagyok én, hozzátartozik az, hogy mit is akarok én a világban. És hogy ezt el tudom-e mondani. És azt említettem nektek, hogy gyakori itt a harmadik sorban például a beszédzavar, a dadogás, például. Vagy az, hogy így elfelejtem a gondolatomat, ilyesmi.
Tehát akkor az információ áramlás is fontos itt, az információ befogadása és átadása ebben a sorban.
Hát inkább csak az átadás, hogy én elmondhassam, amit szeretnék. a foszfor az egyetlen olyan elem ebben a sorban, ahol az oda-vissza áramlás fontos lesz. A többieknél az oda-vissza kevésbé, mint inkább az oda. De ugye a foszfor az pont azt szereti, hogyha ő elmondhatja, mit gondol, mit akar, és ő is meghallgat ezért cserébe másokat nyíltan.
És Ági, az ötödikben is fontos a kommunikáció, ugye nagyon, de ott már inkább mind ilyen előadói
így van.
Képesség.
Ott a kommunikáció az azt szolgálja, hogy elmondhassam a saját gondolataimat, nem az akaratomat, nem a vágyaimat.
Ja, tényleg ez volt, hogy az ötös az már gondolatban cselekszik.
Igen, hogy ott nagyon fontos a gondolat. Tehát, hogy nem csak azok a művészek tartoznak az ötödik sorba, akik manuálisan alkotnak, hanem a szellemi teljesítmény is az ötöshez tartozik. Így a tudósok is, de az írók is akár.
Jó. Média szakemberek akár, ugye?
A média szakemberek is, így van. Így van. Na, hát végigértünk a 6 fő soron. Szóval látjátok, hogy itt vannak finomságok, amiket muszáj érteni és tudni. Tehát, hogy javaslom, hogy menjetek újra meg újra végig ezeken a sorok témáin, mert ezt muszáj tudni, álmotok. Tehát, hogy az nem lehet kérdés, amikor hallgatunk egy esetet, hogy akkor ez melyik sor. Mert ha már az is kérdés, hogy melyik a sor, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Szóval, hogy ennek egy nagyon szolid tudásnak kell lenni. És az oszlopoknak is, de az még egy nehezebb. Szóval, hogy a hét sor, ugye a hetedik sorról most nem beszéltünk, de mi a hetediknek a témája? Nem írtam meg a hetediket, de hogy mi a hetediknek a témája?
Halál.
Nem, vannak ott. A halál alatt ugye, azt inkább a szétesés. Szerintem ez egy jobb szó a hetedik sorra, hogy szétesni. És ehhez nyilván, aki szétesik, az meghal. De hogy egyrészt van ott egy nagyon-nagyon nagy erő. Ugye ezek rádióaktív elemek, gondoljatok a plutóniumra, meg a plutónium bombára, hogy ott mekkora hatalmas erő van. És hát ugyanaz az erő van az emberekben is, akiknek ezekre a szerekre van szükségük. De egyközben szétesnek. És nagyon gyakran nagyon betegek. Komoly genetikai betegséggel jönnek, vagy az is jellemző rájuk, hogy az ilyen ártatlan betegségek, mint mondjuk egy torokgyulladás, az őket teljesen leveri a lábukról, és több napra 40 fok feletti lázzal, élethalál között ti állapotba kerülnek. Nem beszéltünk az aktinoidákról, ez lehet egy téma egyszer, külön. De hogy ez a hetedik sor témája, a nagyon nagy erő és a szétesés, a testi szétesés, a család szétesése, az élet szétesése. Tehát ez nagyon gyakori, hogy az aktinoidáknál a család az a nukleáris család, amiből jön valaki, az szét van esve. Oké.
És akkor a lantanoidák, azok beleilleszkednek?
A lantanoidák a hatosoknak a részei.
Ez a téma?
Nem. Igenis, meg nem is. Tehát a lantanoidákról azt mondtuk, hogy a lantanoidák azok saját maguk fölött akarnak uralmat. Tehát ők nem másokat akarnak uralni, hanem saját magukat, a saját sorsukat, a saját életüket. Nem mondják meg mások, hogy mi a teendő. Ők tudják. A kicsi gyerek is tudja. Már kiskorától. hogy ő mit akar, hogy akarja. Tehát, hogy ő a saját sorsát akarja irányítani.
És azt éli meg, hogy nem tudja?
Azt éli meg, hogy nem hagyják.
Ja, nem hagyják.
Általában, hogy ő tudná.
Tudná, aha, csak a környezet.
Csak, hogy nem. Képzeld el, egy lantanőr a gyereknek, akinek reggel 8-ra be kell menni az iskolába, aztának a sok hülye szabálynak megfelelnie. És akkor...
De ez nagyon sok gyerekre van akkor, nem?
Nagyon sok gyerek utálja az iskolát, a kérdés, hogy miért. Ugye? Tehát, hogy azért nem szerette iskolába menni, mert hogy ott akkor nincs együtt az anyukájával, azért utál el, mert akkor el kell menni otthonról, otthon olyan jó, meg biztonságos. Miért kell ebből a meleg puha fészekből kikelni, és a hidegbe. Szóval, hogy ettől függ, hogy miért utál iskolába menni. Vagy azért utál, mert ott csúfolják, mert ott nem fogadják be, nem szeretik, vagy nem fejezhetik ki. Tehát, hogy ez megint, megint olyan kérdés, hogy mindig tovább kell menni a miértre. Tehát nem elég a jelenséget meglátni, az egy fontos lépés, de a miért az sokkal többet fog segíteni. És mindig azt kell nézni, hogy hol van az elakadás annak az embernek. Tehát, hogy... lehet valaki vezérigazgató egy nagy cég élén, ha neki kapcsolati problémái vannak, mert őt nem szerette az anyukája, és a feleségével sincs jó viszonyban, akkor neki a hármas sorból kell szert választani. Értitek? Igen. És persze az fontos, hogy ő hogy lett igazgató, vagy... De hogyha neki nem ott van a problémája, akkor hiába is ez a szakmája, vagy ezt csinálja nap, mint nap. Jó. Na nézzük meg az oszlopokat. Azt mondtam nektek, hogy bármilyen tevékenységet, bármilyen folyamatot be lehet az oszlopokba rakni, aminek van egy eleje, meg egy vége. Tehát mondjuk lehetne egy főzést berakni az oszlopokba. Egy szerelmi kapcsolatot berakni az oszlopokba. Szóval bármelyiket, bármilyen folyamatot el lehetne mesélni az oszlopok által. De én most a járást választottam, amikor valaki elkezd járni. És azt szeretném, hogyha úgy ismételnénk át az oszlopokat, hogy én mutatok képet arról az oszlopról, amire jellemző rá, és ti pedig elmondjátok nekem, hogy mi van abban az oszlopban közösen, ami eszetekbe jut, ez most nem kell egyenként, jó? Hanem mondjátok el, hogy mi van ebben az oszlopban.
Függőség.
Tervezés, hogy mi csak majd figyel.
A függőség az milyen értelemben?
Hogy nem tudnék önállóan létezni, támaszra van szüksége.
Igen. Ilyen szempontból teljesen jó. Egyedül még bele se tud kezdeni a dologba. Mint ahogy ez a... Tehát, hogyha a járás az ideja, az amikor, az lesz a tízes, amikor valaki ilyendesen jár, jó? Akkor ahhoz képest, ugye ezért választottam ezt a képet, hogy ez a kisbaba, ez még el se tud kezdeni járni. Ahhoz, hogy ő járjon, ahhoz egy segítségre van szüksége.
Ő csak tervez.
Hát egyáltalán ő csak éppen úgy tud eljutni a egyik helyről a másikra, hogyha valaki felvesz és elviszi. Uh-huh. Tehát, hogy egyedül szinte bele se tud kezdeni a feladatba. Vagy azonnal feladja. Ez a másik dolog, amit láthatunk. Ugye, mert hogy felnőtt emberekkel veszünk felszetetek többet, csak azért adok egy másik képet, hogy éppen csak elkezdi, vagy gondolkodik rajta, hogy el kellene kezdenem, de nem kezdi el. Nagyon jó. Mi az, ami még jellemző az első oszlopra? Kell valaki melléjük, aki állandóan akkor talán megvannak azzal a dologgal kapcsolatban, és akkor akár sikeresek is lehetnek, ugye, mert ez a gyerek is eljut A pontból B pontba. Tulajdonképpen, csak egyedül nem képes. Nagyon jellemző erre az oszlopra még az, hogy impulzívak, spontánok. Nem végig gondoltak, kiszámíthatatlanok. Lehetnek mániásak, bolondosak, magukkal ragadók. De az, arról próbáljátok kezdeni, hogy itt még éppen hogy csak bele tud kezdeni a feladatba és segítséggel, vagy még bele se tud kezdeni, vagy éppen csak gondolkodik azon, hogy elkezdi ezt a dolgot csinálni, jó? Ez a legjellemzőbb itt az első oszlopban. Ez az indulás, a kezdete valaminek. Ezek az emberek lehetnek egyoldalú nézőpontúak. Kiegyensúlyozatlanok. De lehetnek nagyon akaratosak is. Mert akkora nagy a bizonytalanság abban, hogy el tudják-e végezni a sornak a feladatát, hogy muszáj a meglévő kis dolgukhoz nagyon nagy akarattal ragaszkodni. Illetve pánikolhatnak, ha nincsen meg a segítség, amire szükségük van. Jó? Na, és akkor véssétek ezt a képet a fejetekbe, ez talán segíteni fog, hogy ez az egyes oszlop. Kettes. Na, mi jellemző a kettes oszlopra?
Már elindult, már tett lépést, de még önállótlanul.
Igen. Ez igaz?
Az akarat.
Tehát, hogy már elkezdett dolgozni a sornak a témáján, de csak a legoptimálisabb helyzetbe állják meg a helyüket.
Kell egy segít, egy támasz?
Kell egy támasz. Pontosan. Így van, nagyon jó. Ez nem. Tehát pont az a lényeg, hogy kell egy segítség, egy támasz. Másokra vannak utalva. A guru, a tanító, azt hiszem, hogy ezt emlegettem a múltkor, hogy kell valaki, aki vezeti őket, aki segíti őket, aki megtámasztja őket. Nincsen önbizalmuk, szégyenlősek, zavartak. Ugye ebben az oszlopban van a kálcium. Ups, bocsánat. Ebben az oszlopban van a kálcium, ami ugye utálja, hogyha nézik. Ez biztos tanultátok a kálciumkarbonikumról, hogy nagyon nem szükség. Ez igaz az egész oszlopra. Nagyon nem szeretik, hogy ha megfigyelik az állapotukat. Mert még nagyon bizonytalanok. És ugye a burok, mint fogalom, az előkerülhet a második sorban, ugye gondoljatok az anyaméh burkára, de ilyen szempontból a burok előjöhet akárhol a második sorban. De a második oszlopnak is lehet témája a burok. A pajzs, a védelem, a horgony.
Kagyló.
A kagyló, bizony. A kagyló burka.
Na, de akkor ez az egyesre is igaz.
Mi az igaz az egyesre?
Hát ez a védelem, a burok. Hogy
nem erről fog beszélni. Hanem inkább ő azt fogja mondani, hogy...
Még nem tudom.
Nélküled meg se tudom csinálni. El se tudom képzelni. Hát erre mondtam például a nátriumot, aki az étteremben nem tud... Választani. Te mondd meg, hogy mit szeretnék. Okay. Ugye, mert a harmadik sornak a témája az akarat. És ezért, hogy mit is szeretnék én, a nátrium azt mondja, hogy te mondd meg, hogy mit szeretnék én enni. A magnézium pedig ugye bizonytalankodni fog, hogy most megmondjam, hogy tényleg rántott húst akarok, lehet-e ez, vagy cikke azt mondani, hogy rántott húst akarok, mert az ugye mégiscsak nem egy olyan egészséges étel. Neki mondhatom azt, hogy én mégiscsak rántott húst szeretnék. Szeretni fog ő engem akkor is, hogyha rántott húst akarok. Ugye ez a magnézium. Ő már tudja, hogy rántott húst szeretne tulajdonképpen. És ugye a szilíciára mondtam azt, hogy ha azt gondolja, hogy ez az elvárásod, hogy ne egyél rántott húst, akkor nem fog rántott húst rendelni, de mi ezt nem leszel ott, akkor megrendeli a rántott húst és megeszi. Emlékeztek, hogy én nem rántott húst osztunk a múltkor, tudom, ezt most csak most ott eszembe valamiért. Úgy látszik, én vágyom a rántott húsra. De hogy... Tessék?
Lassan én
is. Ez csak a szilíciára jellemző, hogy...
Igen, így van, ezt mondtam a szilíciára, ez pontosan így. Hogy meghallgatja, úgy tesz, mintha elfogadná, de aztán azt csinálja, amit ő akar.
Ez csak a szilíciára jellemző.
Ez nagyon jellemző a szilíciára. Nincs olyan, hogy csak, tehát, hogy... De ez egy nagyon jellemző, tehát hogy akkor gondolnék szilíceára, hogyha ott a harmadik soros témák lennének, és abban ez így nagyon kiemelkedik, akkor...
És akkor ez miben különbözik mondjuk a szulfurtól, hogy ő meg se hallgatja?
Hát a szulfurt nem nagyon érdekel, hogy te mit gondolsz, ő tudja, hogy mit akar, és azt csinálja. Nem, a szulfur nem csak tudja, de még jobban tudja, mint te, hogy neki mi a jó. Neki ne mondd meg, hogy... Jó-e neki a rántott húst, mert ő tudja, hogy jó-e neki, vagy nem.
Tehát akkor abban egyeznek, hogy egyik sem alkalmazkodik, és mind a kettő a maga feje után.
A szilícia úgy tesz, mintha alkalmazkodna, de tulajdonképpen mégse. Legtöbbször, ha nem megy a saját feje után, mert hogy neki fontos, hogy tudja, hogy mit akar, és az úgy legyen. A foszfor az meghallgatja, hogy szerinted miért nem helyes rántott húst tenni, és ő elmondja, hogy mégis miért is jó a rántott hús, és akkor ebbe így, akkor jó, hogyha ebbe így kiegyeztek. Meghallgattatok egymást, és mindenki békében van a saját gondolatával. A szulfur el fogja fogadni, hogy miért gondolod, hogy nem jó a rántott hús. Hogyha te meghallgattad arról, hogy az mégis miért jó, és akkor de a szulfur az, na így. És ezek már az oszlopok jellemzői, persze. Sokkal inkább. De most még csak a másodiknál tartunk, úgyhogy ne rohanjunk előre. Tehát a második oszlopra az jellemző, hogy támaszra van szüksége. Nincs önbizalma, szégyellő, zavart, nem akarja, hogy megfigyeljék az állapotát. Másokra van utalva. De lehet kritikus, meg csökönyös is. Ő is tud azért az lenni. Főleg az alsóbb sorokban. Annyiban kritikus, hogy ő figyeli, tehát hogy ő figyeli a többieket, megfigyeli a többieket, és azzal kapcsolatban kritikus, hogy a mások hogy csinálják. És ezért is fél ő attól, hogy őt is megfigyelik, mert hogyha ő megfigyel, akkor őt is megfigyelik. Nyilvánvaló. Jó. És akkor ezt a képet próbáljátok őrizni, hogy támasszal megy a dolog. Ő most már jár, de kell neki azért segítség. De jár, önállóan. Vagy egy kis segítséggel, külső segítséggel. Na, ez a harmadik oszlop. Mi jellemző a harmadikra? Üzenem azoknak, akik hallgatják a hanganyagot, ők is nézzék a képeket a diákon, és próbálják maguknak felsorolni, hogy mi jut eszükbe egyenként az oszlopokról.
Nem a tanulás? Nem itt van?
Nem.
Még Ali?
Ugye itt nagy a bizonytalanság. A harmadik oszlopra az a legjellemzőbb, hogy bizonytalan, eldöntetlen, kutat.
Kutat.
Uh-huh. Ugye itt van az alumínium, erről eszetekbe juthat, hogy az alumínium ez a harmadik oszlopban van, ami nagyon könnyen hajlítható. Jobbra hajlik, balra hajlik.
Több befolyásolható?
Eldöntetlen, befolyásolható, igen.
Identitás zavart, ugye?
Kutatják, megvizsgálják a lehetőségeket, de félnek, hogy rossz döntéseket hoznak. És ezért nem köteleződnek el. Vagy nem is tudják, hogy mit tegyenek. Eldöntetlenek, újra meg újra mérlegelnek. Ezért láthatnak egészen zavarodottnak. És nehézség lehet még velük, hogy ők megkérdőjelezik mások és a saját nézőpontjaikat is. Ezért tűnhetnek olyannak, akik nem együttműködőek. De ez csak a látszat, ők szeretnének együttműködni, csak nem tudnak dönteni. Ez az igen, de igen, csak... Még ez az az állapot, ami még nem kialakult, még nem vert gyökeret, még nem szilárd, még széteshet, még nem biztos, még nem eléggé megalapozott. És nagyon fontos ebben az oszlopban a kapaszkodástartás, ezért ezt a képet választottam, hogy megkapaszkodni valamiben vagy valakiben. Hogyha belegondol, itt van a bór ebben az oszlopban, az alumíniumon felül, és ha belegondoltok abba, hogy a bóraxnak milyen tünete van, ugye az az, aki megkapaszkodik a lefelé mozgásnál, belekapaszkodik az anyába, meg fél a lefelé mozgáskor, és akkor kapaszkodik. Jó? Na, negyedik oszlop. Mi jellemző a negyedikre? Ezeket muszáj tudnotok. Ezért üzentem a Katival, hogy tessék átismételni, és tessék tudni.
Elég átismételtem, de olyan sok.
Sok. Tudom. Sok. Emlékszem arra, amikor én se tudtam. Szóval, hogy együtt érzek veletek. Csak hangsúlyozom mégis, hogy ezt muszáj tudni. Igen, ez az első elindulás, amikor egymagában képes elindulni. Ez valaminek a kezdete. Valami hivatalos dolognak a kezdete. Emlékeztek, erre mondtam például a Titanicot, amelyik elindult az útjára. De aztán nagyon jellemző a negyedikre, hogy aztán az első legkisebb problémánál akkor abba hagyja, feladja.
Tehát akkor itt is kell még a visszajelzés, megerősítés?
Hát, igen, az kell egészen a hatodik oszlopig. Az jó, hogyha kapnak kívülről segítséget.
Tehát ez a kép, ez azt mutatja, hogy ügyes fiú vagyok, tehát vegyétek ezt észre. Tehát itt ebből a szempontból fontos, hogy ha észre van véve, akkor vissza van igazolva, és akkor...
Hát nem, inkább úgy, hogy elkezd valamit, azt a tevékenységet, ami a sornak a témája, azt éppen csak elkezdi. És azt csinálja, és azt nagy lelkesedéssel csinálja, egészen addig, amíg nem jön az első probléma. Persze, hogyha segítséget kap, és nem jön probléma, mert meg körbe van véve segítséggel, akkor ez nem lesz az az állapot, amikor visszafordul és feladja. Ilyen szempontból van igazad.
Tehát első önálló lépések?
Igen. Itt nagyon erős a kudarctól való félelem, ugye? Mert hogy még teljesen bizonytalan abban, hogy képes-e. Már tudják, hogy mit akarnak. Ugye a harmadik még nem tudta, mit akar. A negyedik már tudja, hogy mit szeretne. Világos terveik vannak, de még nem képesek, vagy nem képesek elkezdeni, vagy ha elkezdik, akkor rögtön feladják, hogyha van valami nehézség. Ez jellemző a negyedikre. Lehetnek nagy álmok, mint a Titanic. De a kitartás hiánya. Ugye az is neki ment az első jéghegynek, és ott vége lett az egésznek. Ezért a Titanic egy jó példa erre, hogy nagy álmok, nagy lendület, nagy belekezdés, a világ legdrágább hajója, a világ legbiztonságosabb hajója, puff, az első útján elsüllyedt. Ez a négyes oszlop. Lehet az is, hogy azt látjuk, hogy sok mindenbe belekezdenek, de semmit se fejeznek be. Lehetnek bizonytalanok, kételkedőek. És persze van bennük egy kétkedés, hogy meg tudom-e csinálni, de ők már elkezdik megcsinálni ezt a dolgot. A négyes is pánikolhat, és lehet bizonytalan, ugye, mert hogyha nincsen segítője, akkor abszolút pánikol. De a négyes már belekezdett a dologba, egyedül is csinálja. A kettes meg még segítségre vár, vagy csak azzal együtt tudja csinálni. Tehát ő már meghozta a döntést, elindul az útján, tudja, mit akar csinálni. A hármas még bizonytalan, a kettes se hozta még meg a döntést. Tehát itt van ez az első pont. Ez a hivatalos indulása a dolgoknak, mint az esküvő, vagy egy szerződés.
A kapu,
pontosan, ez volt a másik. Ez is egy másik, igen. Jó. Klinikai jellemzők, van furcsa, ami a negyedik oszlopra jellemző, hogy kívánják az almát, ez furi, tehát tényleg semmi köze semmihez, de valahogy mégis így van. De például nagyon negyedik oszlopos lehet a korai magömlés, például a behatolás utáni magömlés. Tehát, hogy legyen képetek arról, hogy ez hogyan jelenhet meg a klinikumban. Mondok még néhány példát, tehát, hogy mondjuk van egy kisgyerek, aki újra és újra próbálja eljátszani a darabját otthon, és gyakorolja, mert meg akarja mutatni, hogy ő jól eljátsza majd az iskolába, az órán azt a darabot. És gyakorol otthon, gyakorol, de annyira izgul, hogy az órán mégiscsak belesül. Tehát, hogy ott történik valami az órán, csicsereg a madár, vagy és belezavarodik, és mégse tudja megcsinálni. Vagy lehet egy olyan, mondjuk a hatodik sorban, hogy vannak ilyen projektjei, amiben belekezd, összeszervezi a csoportot, de aztán nagyon gyorsan feladják, és mégse sikerül semmi valódi terméket létrehozni. Ilyesmire gondoljatok. Ötös.
Elolvastam azt
a nyugdíjat, és most annak igazából az a lényege, hogy egy ilyen nagyobb akadálya, tehát ő már nem a kis akadály, hanem ha nagy van, és akkor
igen.
Kész, akkor kiborul, kövé
válik. Igen, tehát ott az van, hogy ott már elindul, ott már benne van a folyamatban. Tehát az ötös már benne van, már kész a terv, és arra, hogy mit fog csinálni, azt már előkészíti, csinálja, de aztán mégsem, mégsem fejezi be. Uh-huh. Tehát a négyes még a probléma elején feladja, uh-huh. vagy a feladat elején, az ötös pedig egy későbbi pontban adja fel. Ő újra és újra próbálkozik, ez is különbség a négyessel, hogy a négyes az hamarabb feladja, az ötös az próbálkozik, újra próbálkozik, de aztán feladja. Vagy az ötöshöz tartozik, amikor tehát, hogy már benne van a folyamatban, előkészít. Egyfolytában előkészítési munkát tesz. Ez az, amit aztán említettem azt a példát, hogy a homeopata, aki elmegy az iskolába, aztán még egy iskolába beiratkozik, aztán megveszi a rendelőjét, de ott még nincsen rendesen kifestve, akkor ki kell festeni, de még nincsen berendezve rendesen, na de még ez sem áll össze, pedig az a cél, hogy homeopata legyen. És közben csinálja, tervezi, de valahogy sose jut el oda, hogy mégis leüljön és rendeljen. Tehát, hogy lehet, hogy csak ezt látjuk, hogy ez a nagy előkészítési rész. Ő is nagyon fél, hogy elég jó lesz-e, ezért visszatartja saját magát. Egy lépést előre, egy lépést hátra. Általában az ötös oszloposoknak nehéz elfogadni a dicséretet. Mert hogy még annyira bizonytalanok magukban, tudják, hogy nem egészen jó még, amit csinálnak. Tudják, mi az optimális, hova szeretnének eljutni, de nem tudnak. Miután nincsenek ott, ezért, ahol tartanak, azért csak ne dicsérjék meg őket. Ilyen lehet a diploma megírásának a késleltetése is.
Ja, tényleg ez a valogatás, ugye? Vagy igen.
Hát ez volt a homeopata példa is, hogy aha. még sose ér oda, hogy rendeljen. És már az ötödik diploma témáját dolgozza fel, de sose ér odáig, hogy leadja. Ilyesmi. Jó, ez az ötös. Na, mi jellemző a hatosra?
Bizonyít.
Nagyon jó. A bizonyítás, bátorság.
Bátorság, tényleg. A veszély.
Igen. Nagyon jó.
Táncos.
Igen.
Tehát, hogy a veszélykeresés az benne van.
A veszély benne van, de inkább nem annyira veszélykeresés, hanem annak a bizonyítása, hogy én képes vagyok megcsinálni ezt a dolgot. A hatos már azt gondolja, hogy ő képes. Ugye az ötösben még kételj van, hogy meg tudom ezt csinálni. A hatos már tudja, hogy meg tudja csinálni. Annyira fontos neki, hogy elmondja, hogy ő azt tudja, hogy ezt túltolja. És akkor erre mondtam, hogy látjátok, mint ahogy ez a gyerek éppen hogy csak jár, de muszáj neki egyensúlyoznia, hogy tudja, hogy ő ezt tudja. Magának tudja bizonyítani, a világnak tudja bizonyítani, hogy ő tudja. És erre mondtam példának, hogy a tűzoltó, aki fél a tűztől, a kötéltáncos, aki fél a magasságba. Csak azért is megcsinálja. Erővel, kitartással.
Itt mondtál a múltkor egy 9-11-es példát. Az itt volt. És azt nem emlékeztem, hogy miért nyomottam.
Ennél többet kell mondanod, mert hogy...
A 11-kor is az a tűz.
Aha, az
sok embernél meg ilyen valamiért.
Igen, igen, az egy elemről beszéltem akkor, nem egy oszlopról, hanem egy bizonyos elemnél mondtam, hogy ez ott előfordult, tehát hogy ez ott nagyon gyakran előfordult a 911 után. Lehet az az érzésük, hogy van egy akadály, ami elzárja az útjukat, amin keresztül kell menni. De lényegében a bizonyítás és a bátorság az, hogy készen vagyok a dolog. Ez a hatos sornak a témája. Na, mi jellemző a hetesre?
Tanulás. Ösztönzés. Csapatmunka.
Nagyon jó. Tehát, hogy szeretnéd tökéletesíteni a tudását. Ő már tudja, hogy tudja, de szeretné még jobban tudni. Úgyhogy ezért tanul. De miután már tudja, ezért szereti megosztani is a tudását. Tehát tanul, megoszt, elsajátít, tökéletesít. Hozzá akar adni ahhoz, amit már tud. Ezért gyakorol, és mások segítségét is kéri, kooperál, együttműködik, együtt többre megyünk dolog. Ő már tisztában van a saját értékeivel, de a hiányosságaival is. De ezekkel kapcsolatban úgy gondolja, hogy ezek javíthatóak. Ő tanít és korrigál másokat is. Ők a jó tanárok, tréningvezetők. Azt mondtam még erről, hogy fontos számukra a visszajelzés. Az a baj, gyerekek, hogy most az történik, hogy én újra elmondom, amit a múltkor elmondtam. És nem ezt szerettem volna meg csinálni veletek, hanem gyakorolni azt, amit a múltkor elmondtam. Az lett volna a cél. Csak ezt így mondom, hogy... Nem tudunk addig tovább lépni, amíg ez nincs meg, mert hiába mondom, hogy akkor itt van az eset, mondjátok meg, hol a sorról az oszlop, hogyha értetek. Jó, nem baj, itt tartunk, innen megyünk tovább. Csak mondom, hogy ugyanazt mondom el, amit a múltkor egyszer elmondtam, és úgy jegyzeteltek, mintha még sose hallottátok volna. Hát
attól félek, hogy újat is mondasz, és az nem. És hogy egy kis mankóval nézek.
Szóval ez csak azt mutatja, hogy meg lehet tanulni. Tehát, hogy egy idő után ez beszivárog. Persze.
Én egyébként így készítettem egy ilyen, elkezdtem készíteni a saját.
Szuper!
A szimbólumokat felrajzoltam, csak eddig jutottam, hogy elkezdtem, hogy melyik oszlopba járok.
Na, melyikbe jársz?
És utána az élet a másodsodort, és nem fejeztem be.
Na, melyik oszlop
ez? Nem is rögzítettem.
Na, ez melyik oszlop?
Na, hol tartok, mondják ki?
Ez a négyes.
Ez a négyes. Tehát, hogy elkezdted, már csinálod, tudod, mit szeretnél, igen. De még nagyon a kezdetén feladtad.
Igen, és...
Esetleg megadhatjuk neki az ötöst, mert már lerajzolt néhány dolgot, már megcsinált, de nem jutott a végére.
Emlékszem is, hogy volt egy csiga, de nem tudom melyikbe.
Micsoda?
A csiga.
Csiga? Én nem tudom. Fogalmam
sincs.
Hármas.
Hármas. Gondolkodtam, hogy ott lehet csigát mondani.
Az a bizonytalanság, hogy kibújok vagy bebújok. Ugye ez a, azért raktam a cigát oda, az a hármas oszlop. Tessék?
Kinek mi maradt
meg? Igen, de azért adok ennyi kapaszkodót, pontosan azért adok ennyi kapaszkodót, hogy meglegyen nektek, hogy valahonnan eszetekbe jusson valami. Szóval ez a gyakorlás, tanulás, visszajelzés, tanítás, csoport, jó? Ez a hetes. Tehát, hogyha ötöt kéne mondani, róla, akkor körülbelül ezeket a szavakat lehetne. Ez négy volt, tudom. De kooperál mondjuk ezen az ötös, ötödik. Na nyolcas, mi a nyolcas?
Kitartás, erőpróba,
aha.
Tűzön vízen át.
Aha. Tehát az, a nyolcasnak a legjellemzőbbje, hogy kívülről jön valami nehézség. A nehézségek kívülről jönnek, látjátok? Ezért választottam ezt a képet. De annak ellenére, hogy nehézségek vannak kívülről, ennek ellenére ő akkor is megcsinálja. És akkor itt jön a Kati felsorolása, hogy kitartás, megcsinálom.
Tűzön vízen állsz.
Igen.
Azért
is. Képesek megbirkózni a feladattal egyedül is, de nagyon nagy tehertételnek vannak kitéve kívülről. Itt nagy szükség van a kitartásra, a keménységre, hogy ellenálljanak mindenféle külső erőnek. Hajdíthatatlanok, formálhatatlanok. Itt van a vas ebben az osztopban például. A vasakarat, így van. Nekik már nincs szükségük arra, hogy bizonyítsanak, mint a hatosba. Ők tudják, hogy tudják. De mégis lehet nehézségük a kivitelezésben, mert hogy kívülről mindenféle akadályok jöhetnek. Vagy nehézségük lehet a befejezésben. A kemény munkával, koncentrálsággal, pihenés nélkül halad előre. Amit képet használtam, emlékeztek, mit használtam erre képet? A Munzel a déli sarkon.
Ja.
Tehát, hogy ott a hó, a hideg, a jég, és ő mégis halad előre, és megy a célja felé. Na. Jó? Mondod hangosan, Lia?
Hogy nekik mire nincs szükségük?
Hát, hogy van a bizonyítanak.
Igen, ők tudják, hogy tudják. Meg ők nincsen szükségük a segítségre se annyira. Tehát, hogy még egy négyes, ötös, azért mondtam, hogy a hatosig jól jön a segítség, a hatostól már egyedül akarják csinálni. A hetesben van a kooperálás, inkább az sem a segítségről szól annyira, hanem inkább az, hogy na, csináljuk együtt, vagy taníts meg engem, és én is tanítalak szívesen arra, amit én tudok, tehát, hogy ez a hetes. És a nyolcas az pedig egyedül is csinálja, nyomja. A kilences, na, mi jellemző a kilencesre?
Megvalósítás.
Igen, ez a valóra vált, valóban. De nem ez a legjellemzőbb a kilencesre. Próbáld, hát ha segít a kép, amit felraktam.
Már kihívásokkal?
Csinálja,
vagy...
Tehát, hogy ő már majdnem, tehát, hogy majdnem tökéletes, amit csinál. Már majdnem ott van a tízesnél, ugye a tízes a csúcsa a dolognak. Már majdnem tökéletes, de még úgy érzi, hogy nem. Ezért tökéletesít. Újra és újra csinálja. Nagyon keményen dolgozik. Csak azért, hogy jó legyen. Szóval, hogy azért raktam ezt a képet, mert ő nem csak járt, hanem nehezített terepen jár. Ahhoz, hogy ő biztos legyen abban, hogy járni tud, ahhoz ő kihívás elé állítja magát, és még keményebben dolgozik. még már nagyon jó abban, amit csinálnia kell, de még csiszol rajta.
És akkor ez miben különbözik?
Mert semmiképpen nem akar hibázni. Még egyszer?
Hogy a hetes tanulásától.
A hetes is tökéletes itt, de ott nincs egy ilyen kényszer a tökéletesre való törekvéshez. Tudom, hogy mit nem tudok, és ez így rendben van, szeretnék jobb lenni ebben. Tehát ebben ott van egy ilyen lazaság ezzel kapcsolatban, itt nincs. A 9-es az belefeszül, hogy tökéletes legyen. Itt ez a téma, hogy meg tudom megcsinálni tökéletesen. A 7-esnél meg az a téma, hogy amit már tudok, azt megosztom, vagy megtanulom még egy kicsit jobb. Érted? Tehát, hogy... És gyakran van, hogy a 9-esnél, bár tudja, hogy tudja, de valami mégis történik a cél előtt, ami miatt nem tudja megcsinálni. Mert akkor kap még egy betegséget. Valami történik. Itt egy apró akadály is lehet a teljes felsülésnek az oka. Ezért az utolsó pillanatig próbál gyakorolni, vagy tökéletesíteni. Az is jellemző lehet a 9-es oszlopra, hogy tudja, hogy az ő helye a csúcson van, de ha akadály jön, akkor akár olyan dolgot is csinál, ami nem egészen egyenes, hogy feljusson a csúcsra. Tehát ezt is láthatjuk, hogy ott valamit csináltak azért, hogy ő nyerjen. Illetve a 9-es stádiumban nagyon gyakori, hogy nagyon félnek a vizsgáktól, hogy kifejezetten nagyon erős a vizsgadruk. Nem attól félnek, hogy nem tudják, mert tudják, hogy tudják, hanem hogy akkor, abban a pillanatban meg tudják ezt csinálni. Nem jön-e ott valami. Ezért gyakran kapnak olyan betegséget, ami pont azt akadályozza, hogy olyankor teljesíteni tudjanak. Jó. Elérkeztünk a... Igen. A 10-esben, ahol a járás annyira megy, hogy már futóbsz, hogy futnak. Tehát, hogy ez mi jellemző a 10-esre? Ez stabilitás. Ugye itt a legoptimálisabb a struktúra teljesítő képessége. És itt csak egy egész kicsi izgalom van, hogy tudja-e tartani. Magabiztosak. Tudom, hogy tudom. Fókuszál, jól teljesít, magabiztos. Az emberek a csúcsán vannak annak, amit csinálnak. Vagy legalábbis úgy, ez a megélésük. És ezt még egyszer mindig hangsúlyoznom kell, hogy nem az objektív valóság számít, hanem a szubjektív megélés.
És elnézést, itt a 10-esnél, tehát megéri azt, hogy stabil meg ezt az egész helyzetet, és ennek ellenére kialakul egy testi problémája. Mert hogyha ő jól van, meg sikeres, meg teljesít, meg minden stimmel, vagy sikerül, tehát ebben az állapotban
is... Miért lesz beteg valaki igen, akkor, amikor sikeres?
Kiéreztetem a gőzt egy kicsit, nem is akkor?
Azért, tehát hogy azért itt is lehet bizonytalanság, vagy itt is lehet olyan élethelyzet, amiben ő mégsem tud tökéletesen teljesíteni. Ő tudja, hogy meg tudja csinálni, de lehetnek nehéz élethelyzetek azért, amiben ott neki helyt kell állni, és ez lehet nehézség. Például ez lehet a patológiának az oka. Illetve, ami még sokkal inkább, a patológiába fog vinni, hogy ez együtt jár egyfajta fixáltsággal, merevséggel, rögzültséggel. És hogyha ez nagyon felerősödik, akkor ez testi szinten is, meg lelki szinten is megjelenik. Szóval nagyon jellemző a tízes oszlopra például a kövesség.
De hogy ebben az is benne van, hogy neki csak a csúcsa jó? Tehát, hogy...
Hát persze. Hát ő odavaló. Ő tudja. Tehát nekik nagyon erős az egójuk. A kötelességtudatuk is. Ők általában nagyon kontrolláltak, és így el is tudják nyomni az érzelmeiket. Tehát ez egy másik lehetőség a patológia kifejlődésre. Illetve hát lehetnek nagyon ilyen arrogánsak. Mert hogy, érted, én ilyen vagyok, tehát hogy én jó vagyok pont ott, ahol vagyok, én vagyok a legjobb.
Gőgösek, ugye?
Igen, lehet gőgösség, arrogánság, excentrikusság. Ahol nagyon szeretik, ha dicsérve vannak.
Ez a narcisztikus. Az, hogy az nem annyira.
Az nem annyira itt, de előfordulhat itt is. De nem annyira de itt van. A narcisztikusságot a sokkal inkább említettem nektek a Flórnál. Ami a 17. oszlop. Hogy miért? Azért, mert ott akkora vesztésben van, hogy csak ő tudja megszerezni magának. Tehát, hogy olyan nagy vesztésben van azzal kapcsolatban, amit el akar érni, ugye a 17-re. Mert ugye itt vagyunk a csúcson, itt idáig, hogyha ez nem lenne világos. Ugye itt van egy ilyen ív, hogy eddig eljutunk, ez a csúcs. Itt próbáljuk megszerezni azt a képességet, ami annak a sornak a témája, és innen pedig vesztjük azt a képességet, ami annak a sornak a témája. A 17-es már teljes vesztésben van. Annak ellenére, hogy egy csomó mindent megtetne abban a sorban, és mégis teljes vesztésben van.
Tehát ő azért gyűjti be az energiát, a figyelmet, az elismerést, mert
annyira
hogy megtartsa magát egyáltalán. Igen. A létben.
Igen. Uh-huh. Neki már annyira nincs. Uh-huh. Igen. Tartsunk egy rövid szünetet itt a csúcson, mert hogy...
Ja, igen, köszönjük. A csúcson kell a...